Sziasztok, ez itt a Nem Rossz Könyvek 12. része, Horváth Bencével és Ott Annával. Hello, Bence!
Szia, Anna! Sziasztok!
A mai adásunk nagyon-nagyon különleges, mert hogy egy világpremiér kapcsán ülünk le ide az asztal köré beszélgetni. 30 országban egyszerre jelenik meg, vagy jelent meg múlt héten Gabriel García Márquez Találkozunk augusztusban című kisregénye, ami nagyon-nagyon sok kérdést felvet a tartalmán kívül, mert hogy ő maga nem szerette volna, ha ez megjelenne, viszont a fiai másképp döntöttek. Úgyhogy a beszélgetésünk második része erről fog szólni, de előtte mindig nagyon izgalmas megkérdezni egymástól, hogy ki éppen mit olvasott az elmúlt hetekben. Reméljük, hogy ezeket ti is szeretitek és jegyzeteltek közben. Szóval Bence, az öletben van két könyv. Mik
nagyon,
ezek?
Nagyon meglepő húzást csináltam, mert két aktuálisan magyarul megjelent friss regényt olvastam el, ami talán még sosem fordult elő a podcastben, igen, és végre nem valami levadászandó, igen, évtizedekkel ezelőtti.
Levadászhatatlan.
Az még rosszabb. Úgyhogy ez most spontán alakult ki, így egyik regényt se terveztem nagyon elolvasni, de aztán végül mind a kettőt elolvastam. Az egyik, az a cím, hogy Ha minden véget ér is, uh-huh, ez egy svéd szerző, akit nem ismertem korábban egyáltalán, Jens Lienstrand, uh-huh, aki újságíróként kezdte a pályáját, és aztán ez az első fikciós munkája. Ez egy klímakatasztrófa könyv, amit azért is olvastam el, mert engem nagyon foglalkoztat ez a kérdés, hogy az ilyen társadalmaink hogyan roppanhatnak meg a bekövetkező, valószínűleg nem túl távoli ilyen apokaliptikus események hatására, és ez nagyon nyíltan ezzel a témával foglalkozik, elég jómódú svéd középosztálybeli emberek hirtelen ott találják magukat egy ilyen pusztító erdőtűz közepén, fenn az ország északi részén összeomlik a vasút, elfogy az élelem, nincs ivóvíz, ilyen nagyon klasszikus katasztrófa, de hogy alapvetően az érdekli a szerzőt, hogy ezek az emberek hogyan kezdik el az ilyen emberi kapcsolataikat átalakítani. Nagyon ilyen tipikus karakterek vannak, van egy jól menő PR ügynök, aki nyilván ilyen mindig mindent el tud intézni pénzzel, meg kapcsolatokkal, és akkor itt találja magát. Van egy klímatagadó influencernő, aki Stockholmból követi az eseményeket, de az ő szála is ilyen tök érdekes. Van egy ilyen tínédzser lány, aki meg nyilván az ilyen aktivistább vonalon van rajta. Nem azt mondom, hogy ez a legjobb regény, amit mostában olvastam, tehát hogy azért nyilván ezek a karakterek nem voltak szerintem ilyen szuper jól kidolgozva, de közben meg azt sem merült fel, hogy ne olvassam végig, 450 oldalas kötetről van szó. Úgyhogy azért annak ajánlom, akit szerintem nagyon jól van benne leírva egy-két ilyen konkrét társadalmi összeomlási lehetőség, hogy hogyan vesztik el a bizalmakat egymásban az emberek. Ilyen szempontból egyébként ajánlom, ha valaki rajta van ez a vonalon. Mondanám, hogy tipikus strandolvasmány, mert nagyon könnyű olvasni, csak hát ki akar nyilván erdőtüzekről olvasni a strandon.
Hát úgy lehetem elég vaskos.
Hát vaskos, de hogy cserébe viszont könnyen olvasható. Tehát, okay, hogy... És akkor van a másik kötet, ami viszont jóval rövidebb és sokkal nagyobb hatással volt rám, ez a Mohsin Hamidnak, egy brit-pakisztáni írónak a könyve, az a cím, az utolsó fehér ember, és erről is szól, hogy egy fiatal fehér férfi Angliában, valószínűleg Angliában, ez nem derül ki, egy kisvárosban, egyik nap arra ébred, hogy színes bőrűvé változik, nem tudni, hogy hogyan, és aztán szép lassan körülötte egyre több fehér emberrel elkezd ez történni, amíg lassan elfogynak a fehér emberek erről a településről. Egy nagyon furcsa, ilyen kicsit ilyen Black Mirror-os hangulat, és valójában nagyon sok szempontból hasonlít a másik regényre, mert itt is egy ilyen társadalmi összeomlás van, ez egy olyan ilyen kataklizma jelentott a közösség számára, nyilván mindenki megretten. Közben az tetszett nekem nagyon, hogy ilyen nagyon finoman van az egész, tehát nincs így túl pszichologizálva, meg nincs ilyen túl dramatizálva, nagyon jó ilyen kis belső monológok, meg gondolatok vannak, van egy szerelmi szál, ami szintén abszolút ilyen organikusan van ebben az egészben benne, hogy akkor hogyan nézik eleve az ilyen másik embernek, meg a saját magad bőrszínének a tekintete, hogy ez hogyan gondolkozol arra, amikor hirtelen feketeként találod magad egy fehér közegben, ezek ilyen nagyon furcsa, és nyilván nehéz dolgok. És nekem azt tetszett nagyon a szerző, aki egyébként, ha jól tudom, többször volt már Bookerre jelölve korábbi könyveivel, és még nem olvastam tőle semmit, de szerintem ezután fogok, hogy olyan, mennyire szemléletesen tudta ezt leírni, de mégse szájbarágósan, úgyhogy nekem nagy élmény volt.
Ez tök jó, ezt a megerősítést, hogy most megkaptam tőled, mert nekem is ott van a polcomon, és egyrészt csak a borítója keltette fel a figyelmemet, gyönyörű szerintem, de akkor leveszem a polcra, és belelapozok, kösz.
És mielőtt megkérdezném, hogy te mit olvastál, elindult egy új podcasted is, és hogy mesélnél egy kicsit arról is. Ugye azzal a feltétellel, ezt mondjuk itt a hallgatóknak, hogy nem ehelyett, hanem emellé ajánlunk podcastet.
Igen, de jó fej vagy, kösz. Igen, elindult, és ráadásul ezen a podcasten már régebb óta dolgozom, mint ezen, szóval már mint gondolatban, meg tervben nagyon régóta a fejemben volt. Az a címe, hogy ezt senki nem mondta, és arról szól, hogy amikor megszületett a kisfiam, akkor utána nagyon sok íróval, művésszel találkoztam a munkám miatt, és mindenkinek volt egy fél mondata, tanácsa, kérdése, ami nekem nagyon-nagyon sokat segített, és közben pedig azt éreztem, hogy szép irodalomban ez a téma még mindig nincs nagyon megírva, amiről mi már beszéltünk is egyszer egy korábbi adásban. És igazából a podcastnek ez a tétje, hogy alkotó emberekkel beszélgessek arról, hogy mi történt velük, miután szülővé váltak, és ez az egész változás hogyan hatott a munkájukra, meg hát önmagukra, mert hogy ezt is nyilván megváltoztatja egy kicsit a szülővé válás, úgyhogy nagyon izgalmas, és nagyon, hát nekem nagyon sokat segített a feldolgozásban, és remélem, hogy másoknak is fog. Úgyhogy én most pont két olyan könyvet hoztam, ami hát valószínűleg nem csak a podcast miatt, de amúgy is ez a téma foglalkoztat engem, úgyhogy kutatom, keresem azokat a könyveket, amik ezt járják körbe, és én két norvég könyvet olvastam most az elmúlt két hétben, és mind a kettő egy kis füzet igazából, szóval pár nap alatt, vagy akár egy délután alatt is el lehet őket olvasni. Az egyiknek az a címe, hogy Emily Forever, és Maria Navarros Karanger írta, Domsa Zsófia fordította, mert Patat Bence írt nekem, hogy említsük a fordítókat is, úgyhogy Bence, remélem hallasz minket.
Hát de akkor villanatra visszacsatolok, mert konkrétan a svéd regényt, amit említettem, Patat Bence fordította.
Na, látod,
igen, most meg is néztem, úgyhogy abszolút adjuk meg ezt, teljesen
igaza van, és köszi, hogy szóltál, Bence. Szóval az a cím, hogy Emily Forever, és azért nagyon érdekes számomra, mert egyrészt a szerkezete a könyvnek nagyon-nagyon töredezett, időben is ugrál, szereplők között is ugrál. Van egy, minthogyha egy mindentudó narrátor lenne, de ez a narrátor amellett, hogy mindentudó, szóval bárki fejébe beleláthat, nem tud semmit, szóval egy távolságot növel a szereplők és az olvasók között, és nagyon sokszor például kritikus az ő hangja, szóval én ilyet még nem nagyon olvastam, amikor fogalmat sincs, hogy ki az, aki beszél, és ez bár elidegeníthetne, nem teszi, szóval tökre így benne maradsz a történetben. A lány Emily 19 évesen teherbe esik egy kábítószer díler barátjától, aki nyilván azonnal lelép, és a másik nagyon érdekesség, hogy persze most nagyon naívan és közhelyesen azt gondolja az ember, legalábbis én azt gondoltam, hogy Skandináviában ilyen nem történhet meg, hogy 19 évesen egy bolti eladó lesz a lány, mert nem tudja eltartani magát, és az anyja igazából ezt az életet élte le vele, ugyanúgy nagyon fiatalon, egyedül nevelte fel ezt a lányt. Nyilván az ilyen anyák általában egy jobb sorsot, vagy egy jobb jövőt kívánnak a saját gyereküknek, de úgy tűnik, hogy Emily ugyanezt a sorsot folytatja. És hát persze ők ketten valahogy ebben a várandóság 9 hónapjában és a szülés után valahogy összekapcsolódnak, és ez engem nagyon megérintett, hogy hogyan lehet diszfunkcionális családban mégis egy ilyen, hát mondjuk ki trauma, mert hogy amikor 19 évesen az egyedülálló anyává válsz, azt hiszem, hogy mindenképp egy trauma, szóval hogyan tudnak ők valahogy közel kerülni egymáshoz. A másik pedig Kjersti Annesdatters Komsvold, a gyerek című könyvvel, Tipatex adta ki, és itt is ugyanerről van szó, viszont sokkal jobban rímel erre a másik podcast sorozatra, mert hogy egy író valószínűleg önmagáról írta a szerző ezt a történetet, egy író próbál megküzdeni azzal, hogy mi történik, amikor anyává válik, hogy ez az alkotó energia, ami számára nagyon ismerős és nagyon fontos, az hova tűnik, és ami talán ebben a könyvben ennél számomra fontosabb volt, hogy egy nagyon fájdalmas szakítás, gyász után hogyan tud az ember egy új párkapcsolatba belelépni, elköteleződni, bizalmat szavazni a másiknak, és hogy mégis amikor ez megtörténik, az hát ez mennyire csodálatos, amikor két ember igazából együtt tud élni és családot tud alapítani. Szóval ez is egy ilyen talán 100 oldalas kis regény, és mind a kettőt nagyon ajánlom, hogyha bárkit érdekel a téma. Hát és a Welbeckkel küzdök, a megsemmisülnivel, de nálatok megjelent egy hosszú-hosszú írás róla, úgyhogy majd remélem, hogyha végére érek, akkor mesélek róla. Nem tudok egyelőre ennél többet, mint hogy olvasom, és amúgy azt javaslom, hogy olvassátok ti is, mert tök izgalmas, de még fogalmam sincs, hogy hova fog ez a 600 oldal kifutni.
Csak innen remekül átkanyarodhatunk a mai témánkra, ami tényleg hát az év irodalmi nagy eseménye, a új Márquez kötet, és arra gondoltunk, akkor ne csak erről a könyvről beszélgessünk, hanem általában Márquez személyiségéről, életművéről, arról a világról, amit szerintem azért mindenki legalább érintőlegesen ismer, és két vendégünk lesz ma. Kutasi Mercedes az ELTE spanyol tanszékének oktatója és műfordító, valamint Soltész Béla, aki pedig az ELTE társadalomtudományi karának az oktatója, és emellett három latin-amerikai utazós könyvnek a szerzője. Úgyhogy velük folytatjuk.
Sziasztok, nagyon köszönjük, hogy itt vagytok. Kezdjük a legelején. Onnan szeretnénk indítani ezt a beszélgetést, hogy mi az első emléketek Márquezről, vagy a legmeghatározóbb emléketek Márquezről, és mi a ti kapcsolatotok hozzá?
Nem a legelső emlékem, de az első igazán emlékezetes emlékem Márquezzel kapcsolatban az az, hogy amikor felvételiztem spanyol szakra az ELTE-n, akkor kint vártunk a szóbeli vizsgán a folyosón, és elterjedt a hír, hogy azt kérdezi a bizottság, hogy hogy kezdődik a 100 év magány. És így mindenki elkezdte bősszen lapozni, ugye ez még az internet előtti korszak, elkezdte lapozni, valakinél volt egy példány, és akkor igen, jégnéző, és akkor ezt kellett tudni, hogy jégnézőbe viszik a gyereket, és bementem a felvételire, és tényleg ez volt a kérdés, hogy kezdődik a 100 év magány. Én tudtam, hogy ez így van, bár nem, nyilván a stressz miatt nem emlékeztem rá pontosan, hogy mi történik. Tehát, hogy emiatt nekem már valószínűleg korábban el kellett olvasnom a könyvet, valószínűleg gimisként olvastam először, még akkor magyarul, aztán spanyolul is az egyetemen, és aztán utána még egyszer magyarul. De az, hogy mennyire fontos szöveg a 100 év magány, azt ez is mutatja, hogy egy egyetemi felvételin ez volt a mindent eldöntő kérdés.
Hát az én első emlékem is a 100 év magányhoz köthető, de sokkal régebbi, egészen pontosan 6. vagy 7. lehettem, amikor a kispesti játszótéren, a Cölöpvár című játszótéren egy barátnőmmel rúgdostuk a port, és akkor a barátnőm azt mondta, hogy az ő kedvenc könyve a 100 év magány. És ettől én elborzadtam, mert hogy azt gondoltam, hogy 6. korában az embernek más kedvenc könyvei szoktak lenni, és ettől annyira megszeppentem, hogy vannak ilyen óriási kultikus könyvek, soha nem hallottam az 500 év magányról, de itt, szerintem itt esett le nekem először az, hogy vannak olyan könyvek, amelyekről akkor is beszélünk, ha esetleg nem olvastuk őket, és csak jót szabad róla mondani, de ettől annyira megijedtem, hogy utána egész egyetem alatt sem olvastam el a 100 év magány, tehát nem mertem, hanem mindig csak hűmögtem nagyokat, amikor a 100 év magányról volt szó. És aztán diplomázás előtt gondoltam azt, hogy olyan azért nincsen, hogy az ember lediplomázik spanyol szakon, és nem olvas el a 100 év magányt, tudom, akkor ezek szerint nem ezt kérdezték felvételin. és akkor elolvastam, és nagyon megkönnyebbültem, mert nagyon tetszett.
Azért gondoltunk ezzel a személyesebb kérdéssel indítani, mert azért Márquez mégiscsak a 20. századilom egyik legnagyobb alakja, és nem hiszem, hogy komolyabb bemutatást vagy összefoglalást igényel az életműve, de arra kíváncsi vagyok, hogy szerintetek mit tud ő, amitől ekkora világsztár lett? Tehát mi volt az, amit ő alkotott, ami ennyire megérint ilyen sok embert, mit láttok a műveiben? És lenne ez kapcsolódóan, már át is térnék arra, hogy amit ő mondjuk latin-amerikai irodalom, a spanyol nyelvi irodalomban alkotott, az mennyire számított újszerűnek vagy radikálisnak, mennyire jött egy hagyományból, amit mondjuk egy Európában kevésbé ismerünk, és mennyire volt tényleg egy nagy újító?
Hát dél-amerikai irodalomban azt gondolom, hogy teljesen nem újszerű. Tehát van előtte Carpentier, van előtte a Csodás való, van előtte nagyon sok nagyon egzotikus irodalom, ami hát nem ér el Magyarországra, vagy később ér el Magyarországra, leginkább García Márquez után ér el, mert ugye García Márquez úgy lesz Európában nagyon híres, vagy nagyon ismert, elismert, hogy van ez a latin-amerikai új regény, a boom, ami részint kiadói dolog, hogy elkezdenek Európában nagyon nagy mennyiségben dél-amerikai irodalmat kiadni, García Márquezt, Vargas Llosát, ugye Carlos Fuentes-t, Carlos Fuentes Magyarországon ennyire nem ismerjük, pedig hát ismerhetnénk, mert van tőle sok minden lefordítva, és nagyon jó. És azt hiszem, hogy ez a címke is sokat segít, nem? Ez a mágikus realizmus, amit annyira szeretünk mondogatni, és hát az irodalmárokat kirázza tőle a hideg, mert nagyon-nagyon nem jelent semmit, vagy nagyon kevéssé csak erre a dél-amerikai fajta irodalomra vonatkozik. Viszont hát mindenre reagatják, ami dél-amerikai. Tehát hallottam már Rufóról azt mondani, hogy mágikusan realista. Borgesről azt mondja a Narancssárga gerincű világirodalmi lexikon 1982-es kötete, hogy mágikus realista író, pedig hát köze nincsen ahhoz, ahogyan García Márquez ír. De azt gondolom, hogy ez a címke sokat segít abban, hogy ez a különleges egzotizáló irodalom elterjedjen.
Hát szerintem így olvasói szempontból, hogyha valaki semmit nem tud erről az egészről, és kinyit egy Márquez könyvet, akkor ez jó olvasni. Tehát jó szöveg, egész egyszerűen jó olvasni, jól van megírva, jók a sztorik, tele van érzelemmel, sokkal érdekesebb emiatt, mint egy unalmas felnőttek érzelemmentes világáról szóló unalmas könyv. És ugye én is a Boomhoz mennék vissza, tehát hogy a többi ilyen kanonikus szerző, Fuentes, Cortázar, Vargas Llosa, ők is nagyon-nagyon jók, én nagyon szerettem őket, de hogy valahogy tényleg van García Márquezben valami plusz, ami egy ilyen érzelmi azonosulást lehetővé tesz. Szerintem az ő személyisége, és itt nehéz elválasztani a személyiséget, hogy ő milyen volt emberként, illetve a szöveg, az egy ilyen érzelmi típusú azonosulást tesz lehetővé. És így gondolkoztam, hogy a többi ilyen Boom figura nem volt ez a fajta. Tehát, hogy ők kevésbé váltak ilyen ikonná. Ugye Márqueznek iszonyatos kultusza van Kolumbiában, erről lehet, hogy később beszélni fogunk. Többiek nem ilyenek. Egy ilyen nagy ikon van még, aki tényleg egy országban ilyen ikonszerű, az Chilében Pablo Neruda, akinek szintén van egy ilyen, tényleg egy ilyen érzelmileg átélt kultusza. Az meg, hogy mit és hogyan írt, szerintem az a kulcs, vagy én azt látom a legérdekesebbnek, kicsit társadalomtudományi oldalról közelítve, hogy az a latin-amerikaiság, amit García Márquez megír, az pont eléggé egzotikus ahhoz, hogy kívülről, nyugatról nézve megközelíthető legyen még, de már nagyon érdekes, mert hogy van nagyon sok másfajta szerző, akik ugye a 20. század második felében a modernizált Latin-Amerikát írják meg, és az a világ már nem biztos, hogy annyira érdekes egy nyugati olvasónak, meg van az a fajta realizmus, ami arról szól a 19. század végi, 20. század elejé könyvekben, hogy élnek az indiánok. Azt meg el se tudja képzelni egy európai, és adott esetben nem is érti a konfliktusnak a lényegét. Zárójelben lehet, hogy a szerző sem értette a konfliktusnak a lényegét, mert nem indián volt. És hogy ez a fajta pont eléggé egzotikus világ, ami a Márquez regényeknek a sajátja, abban van egyfajta ilyen európai modernitás, de már a megjelenése pillanatában egy kicsit avittas, tehát hogy már ilyen nosztalgikus, ugye ez a gőzhajó, meg a távíró, meg a vándorcirkusz, ezek akkor, amikor Márquez elkezd írni, akkor ezek már nincsenek. Tehát, hogy már ebben van egy eltávolítás, egy nosztalgia, Meg tényleg egy kulturálisan hibrid közeg, ugye Kolumbiának az a része, ahol afro-kolumbiai, indián, más, tehát nem európai eredetű népesség is él, és van egy nagyon érdekes ilyen felemás modernitás, ami szerintem megközelíthető a modernitás felől olvasva, de azért mégis van benne egy ilyen autentikusnak tűnő nem európaiság.
Hadd tegyek hozzá még egyet, ha szabad, a nyelvi részét, mert Székácsora fordításai miatt szerintem abszolút nyerő García Márquez. Tehát van sok olyan belekortárs szerző, aki nagyon jól ír, nagyon igaz rá akár mindez, amit Béla most elmondott, de a magyar fordításokban nem jön át. Székácsora hangja viszont elképesztően illik szerintem hozzá, tehát nagyon-nagyon szépen eltalált fordításokat csinált, és nagyon fontos az, hogy gyakorlatilag az egész életművet ő fordította az utolsó egy-két műtől eltekintve, meg talán a novellákat, meg az interjúkat talán nem ő csinálta, de a García Márquezi világ és a Székács Verának a hangja szerintem nagyon-nagyon szépen összeillik.
És amúgy arról mit lehet tudni, milyen Márquezt fordítani, hogy ez mennyire hagyja könnyen magát az ő szövege fordításban?
Székács Fera ugye azt mondta, amikor lefordította a 100 év magányt, ennek egyébként a története nagyon-nagyon izgalmas, ugye Kulin Katalin mesélte az egyik interjújában, hogy 1967-68-ban ő Kubában járt, 67 végén jelenik meg a 100 év magány, és ő hazahozza. És 68-ban már az egyetemen tanítja a 100 év magányt. Azt mondta, hogy ő feltételezi, hogy gyakorlatilag egész Európában ő volt az első, aki beemelte az egyetemi tananyagba, nagyon hamar ír róla egy könyvet, ami magyarul olvasható, egy nagyszerű monográfia, és rögtön elviszi a Magvető kiadóba, hogy ezt gyorsan ki kell adni, le kell fordítani, ez nagyszerű. És akkor Székács Fera pedig azt mondja, hogy elkezdte 68-ban a fordítást, és 3 éven keresztül dolgozott rajta, így jelenik meg 71-ben. Én nem tudom elképzelni, hogy a 60-as évek végén milyen lehetett Márquezt fordítani. Rettenetes. Egyszer Solc Lászlóval beszélgettem, akinek az első egyetemista korabeli fordításai García Márquez novellák voltak. Amikor megjelent a Magvetőnek ez a novella válogatás, akkor én szerkesztettem a szövegeket, és ott beszélgetünk arról, hogy azt mesélte Solc László, hogy amikor a Jó Blakamán a Csodárus című novellát fordította, akkor voltak benne olyan részek, amiket nem értettek. Hát akkoriban talán volt a Gáldi szótár, vagy nem volt egyáltalán nyomtatott szótár. Ugye nem volt internet, nem volt semmi. Egy tanár volt a tanszéken, aki Chilében szocializálódott, tehát ő nagyjából úgy benszülöttnek számított, aki úgy meg tudta mondani, hogy mi merre. És amikor elbizonytalanodott a fordító, akkor megkérdezte ezt a tanárnőt, hogy mi ez a szó? Mire ő azt mondta, hogy én Chilében éltem, most nem Kolumbia, azt nem tudom. És akkor azt mondta utána, hogy Lacika, keresél akkor egy kolumbiait Magyarországon, és hát Solc tanár úr a nyakába vette Magyarországot, és talált egy kolumbiai gyári munkást valahol a külvárosban, és hát megpróbálta megkérdezni tőle, hogy García Márqueznél tessék mondani ezt, hogy van. Elképesztő lehet, tehát nyilván nem tudta, és nyilván ezek a fordításban mindenféle ilyen költészeti termékként maradnak benne, tehát a régi fordítások ezért sok helyen pontatlanok is lehetnek, mert hát nincs eszköz, vagy nem volt eszköz hozzá. És hát nem csak azért, mert nem volt eszköz hozzá, hanem azért, mert García Márquez nagyon sokat költ. Tehát amikor a novellás kötetnél újrafordítottam most egy-két novellát, akkor nem egyszer jutottam el az internet bugyraiban olyan fordítói csetszobákba, ahol García Márquez fordító is írtak keservesen, mert mind ugyanoda jutottunk, hogy nem volt a szó a királyi értelmező szótárban, a kolumbianizmus szótárban, meg a sehol, és akkor ilyen fórumokon eljutottunk az ugyanoda, és megállapítottuk, hogy hát ezek a szavak bizony nem léteznek, ezeket az író találta ki.
Nagyon érdekes, amit mondasz, hogy lehet más nyelvre átültetni, viszont Béla, az egyik blogbejegyzésedben én azt olvastam, hogy azt mondod, hogy a kolumbiai spanyol nyelven van egy külön szó azokra a jelenségekre, amelyről azt gondolják, hogy ezek maximum így a márkezi világban jelenhetnek meg. Szóval, amikor azt mondod, Merci, hogy költ, akkor ez igazából még máig ott megjelenő szavakat is jelent, akár vagy kifejezéseket?
Hát annyira erős ez a világ, amit Márquez felépített, hogy ugye a Macondo, mint település, annak a neve az gyakorlatilag leír valamiféle dolgot. És hogyha azt mondja a kolumbiai spanyol, hogy Macondiano, tehát Macondóba való, vagy Macondóból való, akkor az egy bizonyos típusú, tipikusan kolumbiai abszurdot jelent. Tehát, hogy valami olyasmit, ami annyira abszurd, hogy ez kb. Legfeljebb García Márquez találhatta volna ki, de Kolumbiában mégis létezik.
Beszéltetek, és nem akarok visszamenni a mágikus realizmushoz, mert hogy nekem is az az első, amit középiskolába belém vertek, hogy az emelt szintű irodalom órán, vagy fakton, nem is tudom, hogy hívták, hogy ez a mágikus realizmus, és akkor ezt úgy olvassuk. Viszont ezt tök szépen elmondtad, Merci, hogy nem biztos, hogy ez így van, csak innen nyugatról, meg Magyarországról tűnik az a világ ennek. Viszont Béla, te jártál ott többször, és hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy mit láttál, mit találtál, milyen volt ott ez a mágikus realizmus a valóságban, hogyan jelenik meg?
Kolumbia nagyon szereti magát az utóbbi években ezzel a mágikus realizmus dologgal promotálni turisztikailag, mert hogy ez tényleg egy olyan identitás, egy olyan nemzetkép, ami sokkal jobb, mint amit a Narcos tud közvetíteni Kolumbiáról. De még mielőtt ezt elkezdeném mondani, volt... Még amikor egyetemista voltam, volt a Petőfi Irodalmi Múzeumban egyszer egy fotókiállítás Székács Verának a fotóiból. mert hogy Márqueznek a fordítója egy idő után, amikor Kolumbiában kezdett, hát még akkor azért rossz volt a biztonsági helyzet, 2000-es évek elején, de már túl vagyunk az Escobar időszakon, és elment, és megnézte Cartagenát, megnézte, azt hiszem Maracatacában is járt, és a fotói, meg a kommentárjai ki voltak állítva, egy borzasztóan jó kiállítás volt, mert hogy az a fordító, aki egész életében ezt az ilyen elképzelt Márquezi világot ezzel dolgozott, elment, és nagyon sok mindent látott a saját szemével, hogy ez tényleg így van. Tehát, hogy arra emlékszem a kísérő szövegeiből, hogy lelkendezik, hogy ez is megvan, az is megvan. Nyilván ő sokkal mélyebben ismerte a szövegeket, mint én felületes olvasóként, de nekem is ez volt az érzésem, hogy igen, itt van valami abban a speciális részében az országnak, ahonnan Márquez származik. Ugye ez fontos, hogy Kolumbia egy nagy ország, és eléggé sokféle. A középső rész Bogotá és Medellín az inkább hegyvidék, van egy elég nagy része az amazoniai dzsungelből Kolumbiának, és az a része, ahonnan Márquez származik, az a karibi térség, ami kulturális szempontból, meg amilyen feeling van az egész helyen, az bizonyos szempontból jobban hasonlít Havannára, Kubára, mint Kolumbia többi részére, mert ez a fajta ilyen trópusi, meleg, karibi régió. És hogy én engem nagyon érdekelt, hogy milyen Aracataca, ugye Márqueznek a szülő városa vagy faluja, hát igazából egy nagyon pici város, mert hogy az is érdekes, hogy ők több helyen éltek kiskorában, ugye nagyszülőkkel, de hogy mégis ugye a szülő település az, amire így azt szokták mondani, hogy arról mintázta a 100 év magány helyszínét, és hát egy teljesen érdektelen kolumbiai kisváros, de hogy pont amiatt, hogy az embernek ott van a fejében a textus, emiatt így elkezdi oda képzelni. És hogy itt azért vesz egy érdekes fordulatot a sztori, mert hogy a szülőháza Márqueznek látogatható, de az már nem az eredeti szülőház, mert azt lebontották, miután a család eladta, és miután Márquez híres lett, utána visszavásárolták a házat, és felépítették úgy, ahogy az emlékeiben élt, és ez most múzeumként látogatható. És ki vannak rakva olyan dolgok a Márquez szülőházban, ami ugye nem az eredeti szülőház, amik Márquezhez tartoztak, meg részletek a 100 év magányból. Vannak például kirakva olyan aranyszínű halacskák, amiket Márqueznek a ténylegesen létező nagyapja, aki ténylegesen ezredes volt, készített unaloműzésből, akár csak Aureliano Buendía ezredes, tehát hogy látszik az, hogy vannak dolgok, amik megvoltak, és így a dramaturgiai csúcspontja az egész látogatásnak az volt, hogy a ház mögött ott volt ez a gigantikus fa, amihez a 100 év magányban hozzá kötözték a megbolondult José Arcadiót, és tényleg ott van egy gigantikus fa, ami tényleg ott van, és akkor azt érzi az ember, hogy belecsöppent ebbe a világba. Persze nyilván ez egy olyan fa, amire gondolt az író, miközben megírt egy másikat.
Hadd tegyek hozzá még egyet, van egy pompás dokumentumfilm, Vörös Eszter csinált a García Márquezről, elment Kolumbiába, Vörös Eszter egyébként harmonikás, és filmekkel foglalkozik, és kiment Kolumbiába, hogy megnézze, hogy García Márquez szövegei hogyan élnek tovább a zenében. És mindenkit meginterjúolt, aki csak élt és mozgott, és megkérdezte García Márquez iskolai osztálytársait, a nevelőnőjét, szegényt őt kérdezhette, mert 102 éves volt a néni, talán áll egy ajtó mögött, és annyit mondta, hogy Gábó, Gábó, és nem emlékszik semmire. De az osztálytársakat, amikor végigkérdezi, ők is elmesélik a fát, meg a mi mindent, ahol gyerekkorukban játszottak. Közben a kamera mutatja ezeket a teljesen vidéki, dél-amerikai, tényleg érdektelen képeket, és akkor azt meséli az egyik volt osztálytársa, hogy mentünk haza, és mondtam a mamának, hogy van egy osztálytársam, aki teljesen flúgos, és ilyen nagyon fura dolgokat mond. És akkor ezt így lezárták, ezt a témát, majd amikor megnyerte Márquez a Nobel-díjat, akkor a mama mondta, hogy na figyeld a flúgost, hogy miket mondott. Tehát, hogy látszik, hogy amit gondol, ami belül létezik, az egy egészen másfajta világ a külső valósághoz képest.
Szerintem térjünk rá egy kicsit az új regényre is, ami egyrészt az év irodalmi szenzációja, olyan értelem, hogy megjelent.
És tehát, 30 nyelven egy napon
igen,
jelent.
Igen, tehát akkor úgy mondom, hogy az év irodalmi eseménye, legalábbis világirodalmi szinten az egyik nagy, másrészt viszont nagyon vitatott és elég komoly, hát igen, vitákat kiváltó esemény ez. Ti mit gondoltok erről, hogy ez a kötet megjelent? Mert amennyire látom, ez végletekig megosztja most a Márquez rajongókat is, meg az irodalmárokat is, meg általában mindenkit.
Hát ez egy elsősorban morális kérdés, amit most fölteszel, hogy szabad-e ugye az öreg demens író kívánsága ellenére megjelentetni azt az utolsó regényét, amiről tudjuk, hogy már a 2010-es évek óta voltak róla a sajtóban mindenféle ilyen félmondatok elejtve, hogy az öreg író ír valamit. Ehhez képest az életrajzírója a Székács Vera mielőtt meghalt, és még sokan mások nyilatkoztak arról, hogy egészen biztos, hogy García Márquez már nem fog többet írni. Hát láttuk az utolsó könyveket, a Bánatos kurvaim emlékezetét, meg a többit, amit itt a végén kiadott, és amit ugye a sajtó, meg a kiadók nagy óriási hangsúlyokkal és óriási hírveréssel regényeknek apostrofálnak, és hát azok is már inkább kis regények voltak, mint regények, és kicsit olyan szecskaszerűek, vagy hát igen, nem tudom ezt szemben mondani. Már akkor kérdés volt, hogy vajon mennyire érdemes még pörgetni ezt a García Márquez gépezetet, és hát most meg, amikor kiderül, hogy ugye az öreg író demens is volt, és írogatott, átjavította, azt hiszem 5 verzióról szól az archívumban a történet, és arról, hogy García Márquez utolsó szavaival ugye azt mondta, hogy ki ne adjátok, mert rossz. És hát a fiai, ugye itt az előszóban a könyveleim van egy ilyen előszószerűség, amit a gyerekek írnak, gyerekek, tehát a szerző fiai, és azt mondják, hogy végig gondolták, altatták a szöveget, hagyták pihenni 10 évig, és azt gondolták, hogy talán nem is olyan rossz, és talán inkább a papa nem volt olyan állapotban, hogy már meg tudja ítélni a szövegének a minőségét. Szerintem ez morálisan minden esetre megkérdőjelezhető, ugyanakkor viszont irodalomtörténeti szempontból kétségtelenül érdekes. Felvetődik a kérdés, hogyha minden írónak a végakaratát tiszteletben tartjuk, akkor mondjuk most nem volna Kafkánk. Tehát, hogy szabad-e ilyet csinálni, vagy nem szabad. Nagyon-nagyon két megoldású ez a dolog, és nem tudom rá a helyes választ. A spanyol sajtó megszavaztatta az olvasóközönséget, hogy szerintetek ki kellett volna adni, vagy nem kellett volna kiadni, és nagyon magasan vezetett az, hogy nem kellett volna. Ez a megjelenés napja után 1-2 nappal történt, tehát nem tudom, hogy az emberek mennyire morálisan döntöttek, vagy mennyire olvasták a művet, és az alapján mondták, hogy nem kellett volna. A könyv maga azt gondolom, hogy eléggé repetitív, tehát hogy túl sok újdonságot nem tartalmaz a Márquez életműhöz képest. Ugyanakkor abban talán igazuk van Márquez fiainak, hogy az, ami miatt az életművet szeretjük, azok a motívumok, az a fajta mesélőkedv, az benne van. Tehát aki rajongva szereti Márquezt, az valószínűleg ezt is rajongva fogja szeretni. Ugyanakkor azt el kell mondani, hogy regénynek nem gondolnám, hogy regény volna, és hát nagyon hasonló az életmű utolsó 2-3 darabjához.
A múlt héten a kötet megjelenéséhez időzítve volt egy cikk a New York Times-ban, aminek egy részében kolumbiai írókat kérdeztek meg, hogy ők mit gondolnak, és hát nyilván ilyen értelemben ez egy mérgezett kérdés, mit mond erre egy kolumbiai író. Volt, aki azt mondta, hogy ugye mindenkinek valamilyen módon kell magát pozícionálni Márquezhez képest, volt, aki beleállt, és azt mondta, hogy ez hülyeség, ez csak a pénz miatt van, nem kellett volna, meg volt olyan, aki azt mondta, hogy hát ő se értett vele egyet, de elolvasta, és egyébként nem rossz a szöveg. Szerintem így ezen a spektrumon mozog a dolognak a recepciója, de hogy egyébként szép márquezi mondatok vannak benne, azonnal felismerhető, az ember random kinyitja egy helyen, beleolvas, és egyértelműen Márquez szöveg, tehát hogy valóban, mivel ez is egy létező Márquez szöveg, szerintem helye van annak, hogy ez ki lett adva, még hogyha így kiadva, mint egy új posztumusz megjelent Márquez szöveg, szerintem ez egy kicsit félrevezető. Tehát valószínűleg egy kritikai kiadásnak több értelme lett volna, de hogy nekem egy picit egyébként érdekesebb a könyvnek a sztoria, mint maga a könyv, mert hogy van egy sikeríró, aki már nagyon öreg, demens, még dolgozik egy művön, amiben van hát ilyen öreges erotika, meg nem tudom, tehát hogy nem feltétlenül lesz a legjobb könyve, ezt azért mindenki sejti, de hogy mégis ugye ő egy nagyon jó író, tehát hogy még a kevésbé jól sikerült darabja is jó lesz, emiatt szeretnék olvasni, plusz egy iszonyatosan nagy brand, meg hát nemzeti hős Kolumbiában, az ő képe van az 50 000 pezóson, tehát hogy van egy hatalmas kultusza a szülőhazájában, van egy nemzetközi irodalmi közvélemény, amelyik kíváncsi mindenre, amit írt és kiadott, és hogy vannak az örökösei, a szerkesztői, akik elkezdenek dolgozni ezen, hogy 5 különböző verzióban létező szöveg, plusz még oda is firkálta a Margóra mindenféle dolgokat, és hogyha ha jól tudom, akkor annyi volt a szerkesztői szabály, hogy semmi olyat nem írnak bele a végül kanonizált kiadott verzióba, amit valamelyik verzióban nem olvastak. De az, hogy amit mi most könyvként olvasunk így kiadva, az most melyik verzióból hogyan lett összeollózva, erről nyilván lehetne egy ilyen irodalom történeti elemzést írni, de hogy szerintem egy tök jó szatirikus könyvet vagy filmet is lehetne belőle csinálni, amiben ezek a szereplők így dolgoznak ezzel a szöveggel, és mindenkinek van valamilyen célja vele. Adott esetben ezek a célok, az idős Márquez esetében egymásnak ellentmondó célok, hiszen egyik pillanatban ezt akarja, másik pillanatban meg azt.
Hadd tegyek még egyet hozzá a szerkesztés kérdéséhez, hogy Székács Fera, amikor élt, azt mesélte, hogy előfordult vele olyan, hogy fordította Márquez regényét, ami még spanyolul sem jelent akkor meg, és következetlenségeket talált benne, listázta, hogy a jó fordítóhoz illik, és elküldte Márqueznek, hogy Gábor, itt problémák vannak, itt és itt szépen rendesen kilistázva a helyeket. És azt mesélte, hogy García Márquez volt az egyetlen olyan szerző, vagy hát a sok szerző közül, a kevés szerző közül, bocsánat, az egyik, aki nagyon szépen megköszönte a javításokat, és átvezette az eredetibe. Tehát, hogy García Márquez javított a fordítók javaslatai alapján, most pedig a marketing szövegben azt olvassuk, hogy nagyon fontos szempont, hogy a fordítóktól jövő visszajelzéseket sem vezetjük át az eredetibe. Tehát úgy tűnik, hogy ez annyira ingatag lábakon állhat valószínűleg ez az 5 verzióból összeollózott dolog, hogy azt mondják, hogy ez a megszerkesztett valami, ami nem tudjuk, hogy jött létre a verziókból, ez a szent változat, és ehhez viszont már nem nyúlunk hozzá. Tehát ez a szempont szerintem elég jelent mond annak, ahogy García Márquez saját maga bánt a szövegeivel.
Ez nem is feltétlen kérdés, csak ezzel nem gondolkozom, amit mondtatok, hogy még hát nem is tudom, mi a jó szó, de hogy az végakarattal szembeni még erőteljesebb fellépésnek tűnik, hogy idén, ha minden igaz, még évvégén kijöhet egy sorozat is a 100 év magányból a Netflixen, amiről lehet tudni, hogy a Márquez kifejezetten nem akarta vásznon látni a történeteit, és itt is a fiai döntöttek úgy, hogy de hát igazából a tévét szerette, mondta ez aztán pont a New York Times, vagy valahogy az El Pais, valahol egy ilyen interjúban mondják, hogy hát a film az valóban az nagyon összeszűk, de a sorozat az hosszú, ott van idő minden. És hogy nyilván egyrészt érthető, hogy egy világsztár író, akinek a történeteit nagyon sokan ismerik, most valószínűleg még többen meg fogják ismerni a sorozatnak hála, és hogy ez, de azért ez is felvet ilyen elég súlyos kérdéseket, hogyha egy kifejezetten nem szerette volna, hogy vászonra vagy képernyőre vigyék fel a történetet, és mégis megtörténik, hogy ennek nagyon milyen fogadtatása lesz.
Én erről a Netflixes történetről nem hallottam sokat, tehát nem gondolom, hogy releváns, amit mondok, de egyrészt ugye tudni kell, hogy az egyik fia filmrendező. Ez szerintem egy fontos szempont valószínűleg. A másik pedig az, hogyha a szerző, tehát ha minden szerző minden művéről nyilatkozna, hogy mi mindent szeretné, illetve nem szeretne vele, szeretnék-e pólón szerepelni, szeretnék-e sorozatot magamból, szeretnék-e folytatásos, vagy puha kötéses, vagy diákkönyvtáros kiadást, tehát hogy nyilván nem tud minden szerző mindenről előre nyilatkozni. Gondolnám, hogy más a jogi helyzet, ha leírja, ha nem írja le. Tehát...
Meg a fia is azzal érveltek, ha igazából mi nem csináljuk meg, akkor majd lehet az unokák, de ha ő sem, akkor előttől lejár a szerzőjog, és public domainre kerül az egész, akkor meg bárki megcsinálhatja.
Persze, ezzel nem nagyon legitim, lehet csinálni.
Igen. Én még vissza szeretnék oda kanyarodni így a vége fele, hogy azt mondta Telem Bélete, hogy belelapoz az ember ebbe találkozunk augusztusban, ez a címe az új kötetnek, ami még nem hangzott el. Szóval rögtön érzi, hogy ez egy márkezi mondat, de hogy össze tudjuk szedni, hogy mi az, ami tipikusan márkezi motívum, amiből tudjuk, hogy ez az ő szövege, mert itt gyakorlatilag azt mondtad, hogy repetitív, hogy az utolsó, hogy az életmű utolsó párkötetét szinte ismétli, szóval nem csak nyelvileg, hanem akkor azt gondolom, hogy a cselekményben is vannak olyan fordulatok, amik márkezi fordulatok. Szóval mik ezek?
Hát, hogyha az életmű utolsó darabjaira gondolunk, akkor mindenképpen kell bele szerelmi szál. García Márquez képzeljük el szerelmi szál nélkül egyáltalán. Nem baj, ha van benne korkülönbség általában. Akik szeretik egymást, azok nem nagyon fiatalok. Az, hogy repetitív, azt arra gondolom ebben a könyvben például, hogy a szerkezete például borzasztóan úgy épül fel, mint a A másik kis regény az Ezredes úr. Az Ezredes úrnak nincs, aki írjon. Ugye van egy ezredes, aki várja a postát, nem jön a posta, közben mindenféle ilyen kisfaluban előforduló események tarkítják az életét, hogy a kakasverseny, hogy a fiainak a barátai, hogy a kocsma, hogy eladjuk vagy ne adjuk el a kakukos órát, de hogy minden pénteken kizarándokol a kikötőben, minden pénteken ugye egy időhöz köthető repetícióról van szó, tehát péntekenként megkérdezi, hogy jött-e a posta, sosem jön a posta, mindig visszamegy, mindig kitalál valamit. Itt ugye pont ugyanez a kerettörténet, hogy van ez az Anna Magdalena Bach nevű középkorú nő. Azt hiszem, hogy a kéziratok között van erről szó, hogy az életkora többször megváltozott a kéziratok során. Először 30-valahány éves volt, aztán már inkább idős.
És most már 46.
Most 46, hiszem, igen, ez a végleges változat. Tehát van ez a 46 éves állítólag boldog házasságban élő nő. A házasságról is jó sok mindent megtudunk, és ugyancsak repetitív módon minden évben egyszer, augusztus 16-án elzarándokol egy bizonyos szigetre, amit nem tudunk, hogy hol van. Ez is gyakori egyébként García Márqueznél, hogy valami trópusi táj van, olykor monszun eső, olykor nagy vihar. Az eső az ugye megint nagyon-nagyon jó, hogyha van nekünk egy márquezi műben. És akkor egy ilyen trópusi tájba elzarándokol, átmegy a kompal a szigetre, és akkor ott kardvirágot visz a mama sírjára. Ez itt teljesen banális, hülye történet, ha belegondolunk, és akkor ott történik vele valami különös. Hát itt nyilván az a különösség, hogy kihág a házasságából, és különböző fiatalabb, öregebb férfiakat szed fel, és aztán hazamegy, és megy tovább az élete. Tehát ugyancsak ez, hogy történik egy rendkívüli, és utána minden megy tovább. Ezt a nagy regényekben is sokszor látjuk, hogy mondjuk a szép Remedios elrepül az égbe, és utána mindenki folytatja az életét, mintha mi se történt volna, és hivatkoznak rá, hogy tudjátok, amikor a szép Remedios elrepült. Tehát nagyjából ezekre az állandó kellékekre gondolnék, nem tudom, Béla, neked jut eszedbe, hát
még más. Meg ugye tényleg ez az ilyen, nem, pontosabban nem meghatározott ilyen karibi latin-amerikai millió, ugyanez a sztori nem működne Dániában, nem? Tehát, hogy felszáll egy középkorú dán nő a kompra, és elmegy, és virágot visz az anya sírjára. Egyáltalán nem hozná azokat az érdekes dolgokat, amiket itt viszont az az olvasó, aki már olvasott, már kezd, és így úgy kezdődik a dolog, hogy tényleg pálmafa, meg sziget, meg leszáll a nő, rozog a taxiba, beül, tehát hogy ezeket előhívja, ezeket az ilyen reáliákat.
A végén szeretnénk tőletek könyvajánlót kérni, és szabad a pálya, vagy Márquezt mondjatok, kérlek, ami számotokra legfontosabb, és aki most lépne be az életműbe, akkor azt javasoljátok, hogy ezzel kezdje, vagy más dél-amerikai vagy spanyol nyelvű könyvet is nagyon-nagyon szívesen fogadnánk tőletek. És itt muszáj a Mercinek megköszönni, amit legutóbb, azt hiszem, tőled a te fordításodban olvastam, az a Trükkös Tigris Trió, ami egy kubai regény, és nekem nagyon nagy élmény volt. Én ezt, bár senki nem kérte tőlem, de én ezt biztosan ajánlom. Ti mit ajánlanátok?
Ha folytatjuk a Cabrera Infantéval, aki ugye ezt a Trükkös Tigris Triót, kimondtam, szerzette, akkor ezt szeretném jelezni itt a kedves olvasóknak és a kiadóknak is, hogy a Cabrera Infantinak igen sok nagyon jó könyve van még, ami nincsen fordítva magyarra. Tehát szerintem érdemes volna ezt az életművet tovább folytatni, mert azt gondolom, hogy van legalább annyira érdekes, mint akár Márquez, akár a jól bevált dél-amerikai szerzőink. Hogy García Márqueztől mit olvassunk elsőre? Hát azt hiszem, hogy Béla nekünk ugye a Száz év magány, mint a befutó, vagy az első, de én általában a kis prózát szoktam legjobban szeretni elsőre, mert hogy a rövidet azt mindig könnyebb, és akkor ott rögtön elkapja az embert az, hogy hogyan ír meg, hogy miért szeretjük García Márquezt. Tehát valószínűleg inkább novellát ajánlanék. Mondjuk ezt, amiről az előbb beszéltem, a Jó Blakamánt, az egy nagyon-nagyon izgalmas novella szerintem.
Száz év magány egyértelműen, vagy az Ezredes úrnak nincs, aki írjon, azt is nagyon szerettem. Más szerző, én Juan Gabriel Vázquezt javaslom, aki szintén kolumbiai, már nem a legfiatalabb, de egy középgenerációs kolumbiai szerző. Megvan több regénye magyarul is, az Abóvó kiadónál jelentek meg, és a Becsapódás című regényét ajánlom. Az eredeti címe, Ruido de las cosas al caer, a zaj, amit kiadnak a dolgok, amikor leesnek. Tehát, hogy ezt nyilván nem lehetett magyarban jól átadni, úgyhogy az lett a címe fordításban, hogy becsapódás. Ez abban az időszakban játszódik, amikor a legnagyobb az Escobar terror, tehát 90-es évek első évei, és a központi esemény, amikor épül a regény, az az, hogy felrobbant egy repülőgépet Escobar, amin, most nem lövöm le a poént, de valaki ül, aki fontos a regényben, és teljesen más. Tehát, hogy ez is Kolumbia, de ez nem a Macondiano Kolumbia, ez nem a gőzhajók, meg a vándorcirkuszok, meg a nem tudom, ilyen idős szerelmeseknek a Kolumbiája, hanem ez a kőkemény, ahol így gyilkolnak típusú Kolumbia. És nekem azért is fontos ez a könyv, mert én ezt akkor olvastam, amikor Kolumbiába utaztam. Nyilván egy kicsit para volt ezt olvasni este, mert hogy Bogotában, pont abban a város részben volt a szállásom, ahol a főhőst majdnem elteszik láb alól, de ez is egyébként sok mindent elmond arról, hogy hogyan változott Kolumbia 90-es évek óta, tehát hogy a Vázquez-i Kolumbia egy ilyen rettegő, borzalmas hely, 90-es évek, ugye ennek a generációnak a gyerekkora, fiatalkora, és hogy ahhoz képest meg már a 2010-es évek második felében ugyanez a rész Bogotában egy ilyen backpacker hely, tele hostelekkel, meg bárokkal, ahol így minden nagyon klassz, meg nagyon szép, de hogy érdekes volt úgy mászkálni Bogotában, hogy ennek a regénynek a nagyon jól beazonosítható helyei, ahol jellemzően ugye az események nagy része arról szól, hogy valakit lelőnek, hogy ezek ott vannak, ugyanannak a városnak a szövetében. Úgyhogy Juan Gabriel Vázquez-től a becsapódás szerintem egy jó belépő a kortárs, tényleg kortárs kolumbiai irodalomba. És van még egy, amit szeretnénk megemlíteni, ez pedig a Larmattan kiadónál jelent meg 2011-ben egy antológia, Diego Treyes Paz szerkesztette, és ez a címe, hogy a jövő nem a miénk. És ez több kortárs, ugye főleg a középgenerációhoz tartozó latin-amerikai írónak a kis prózáit tartalmazza, ugye hosszabb, rövidebb novellákat, és azért jó, mert egy nagyon jó keresztmetszeti képet ad arról, hogy hol jár most a latin-amerikai irodalom.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és köszönjük ezt a beszélgetést.
Hogy... Nektek pedig nagyon köszönjük, hogy meghallgattatok minket. 2 hét múlva folytatjuk. Sziasztok!